Imádkozzunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, augusztus vasárnapján tegye áldottá lelke által ezt a mostani együttlétünket, úgy, ahogy most érezzük fizikailag is azt a fényt, azt a melegséget, amelyet a napsugárhoz, hadd érezzük meg ezen az Isten tiszteleten, mindannyian így legyen bensőséges ez a vele való kapcsolatunk. A 282-es számú énekünket énekeljük, a 282-es számú énekünk első és második verszakát. Az első vers így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a 46. Zsoltárban, hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a 46. Zsoltárból. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindulna is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatna, tajtékozhatna hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela. Van egy folyam, melynek árja Isten városát örvendezteti, a felséges szent hajlékait. Isten van benne, nem rendül meg. Megsegít Isten víradatkor. Nemzetek zajonganak, országok meginognak, ha az Úr kiengedi hangját, megolvad a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a városunk, Szela. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztává teheti a földet. Háborúkat némít el a földkerekségen, íjat tör és kopját ront, harci szekereket éget el. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld is. A seregek ura velünk van. Jákob Istene a várunk. Szela. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtétele után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük az Urat a 364. számú énekünkkel, a 364-es számú énekünknek az első 5 versét énekeljük. Az első verszak így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat.
Bizonyal tudjátok. imádkozzunk.
Ha tudjuk minden időben áldani téged, Istenünk, azért, aki vagy hatalmas, szeretetteljes, bölcs Isten. Köszönjük neked azt, hogy hozzá tartozhatunk, hogy hitben járhatjuk földi utunkat, és ez a hit mássá teszi a mi látásunkat, szívünket, magatartásunkat, mássá teszi a mi mindennapjainkat. Áldunk téged azokért az áldásokért, amelyekkel tele hintetted utunkat az elmúlt hét folyamán is. Áldunk téged azért, hogy erőt adsz, erőt a jóra, a hűségre, erőt a mindennapi teendőink elvégzésére, erőt a kísértéseknek leküzdésére. Áldunk azért is, Istenünk, hogy testi, lelki tápláltatásunkról gondoskodsz, hogy megvan az, ami testünknek szüksége, a mindennapi kenyér, az otthon, az öltözet, s annyi minden ijeszt is, és aggodalommal tölt el. Hadd legyen bennünk nagyobb a bizodalom, hogy te rólunk el nem feledkezel. És köszönjük a lelki táplálékot, ha volt csendesség, ha volt mindennapi könyörgés és imádság, ha volt bennünk vágyakozás, hogy eljöjjünk ide a te házadba, s hogyha a mindennapok eseményébe is megláttuk, megéreztük a te jelenlétedet, a te munkálkodásodat. Köszönjük, hogy amikor megindultak a próbatételek a mi életünkben, akkor te voltál támaszunk és a biztos pont. Aki erre a kősziklára áll, az túl tudja élni a viharokat. Te erősítsd meg azokat az embereket, akik ilyen élethelyzetben vannak. Áldunk a Golgotai keresztért ezen a vasárnapon is, hiszen bűnökkel terhelten jövünk ide. Annyi a mulasztásunk, annyi a gondatlan, felelőtlen cselekedetünk, megnyilatkozásunk, annyi az elmulasztott jó, amit pedig meg lehetett volna cselekedni. Bocsáss meg gyarlóságunkat Jézus Krisztusért, és erősíts meg bennünket a hitben, a veled való kapcsolatban, hogy megújulva indulhassunk ennek az új hétnek. Amen. Kérjük Isten szent lelkének jövetelét a 250. számú énekünkkel, a 250-es számú énekünk első két versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám! Hallgassátok meg testvéreim Istennek ígéjét úgy, amint az írva található Sámuel próféta első könyve 17. fejezetének első 11, valamint a 17-től 27-ig terjedő verseiben. hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Sámuel próféta első könyvéből, a 17. fejezetből, az első 11, valamint 17-től 27-ig terjedő verseket. Mivel az ige szakasz hosszabb, ezért helyünkön maradva, de figyelemmel és alázattal kövessük, hallgassuk azt. A filiszteusok összegyűjtötték seregeiket a harcra. A júdabeli Szokónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szokó és Azéká között, Efesdamimnál. Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. A filiszteusok az innenső hegyen álltak, az izraeliek pedig a túlsó hegyen, úgyhogy a völgy közöttük volt. A filiszteusok táborából előlépett egy kiváló harcos, akit Góliátnak hívtak, és Gát városából származott. Magassága 6 könyök és 1 arasz volt. Fején résisak volt, és pikkelyes páncélba volt öltözve, a páncél súlya pedig 5000 réz ékelnyi volt. Lábán réz lábpáncél, és vállain réz pajzs volt. Lándzsája nyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája, lándzsája hegye pedig 600 sékel súlyú vasból volt, és egy pajzs hordozó ment előtte. Megállt, és így kiáltott oda Izrael csatasorainak: miért vonultatok ki, és miért készülöttök harcra? Én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választhatok ki azért magatok közül egy embert, és jöjjön ide hozzám. Ha megmer velem vívni, és legyőz, akkor mi a ti szolgáitok leszünk. De ha én győzöm le, és megölöm őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta még a filiszteus: én ma gyalázattal illettem Izrael seregét. Állítsatok hát ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusoknak ezt a beszédét, megrettentek, és igen, féltek. Isai egyszer azt mondta fiának, Dávidnak: vedd testvéreid számára ezt az efa pörkölt búzát, és ezt a 10 kenyeret, siess, vidd el a táborba bátyáidhoz. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és látogass meg testvéreidet, hogy jól vannak-e, és hozz tőlük jelet. Saul velük együtt és egész Izraellel az Élá völgyében harcban áll a filiszteusokkal. Fölkel tehát Dávid korán reggel, a nyájat egy pásztorra bízta, fogta a dolgokat, és elment, ahogy meghagyta neki Isai. Amikor eljutott a tábor széléig, a sereg éppen csatarendbe állt, és harci zajt támasztott. Csatarendbe állt Izrael meg a filiszteusok is, csatasor csatasorral szemben. Akkor Dávid rábízta a holmiát arra, aki a harci fölszerelést őrizte, és elfutott a harctérre. Odaérve kérdezősködött bátyai, hogy léte felől. Amíg velük beszélgetett, íme a Góliát nevű filiszteus harcos, aki Gátból való volt, előjött a filiszteusok csatasorából, és most is hasonlóképpen beszélt. Dávid pedig meghallotta ezt. Amikor az izraeliek látták azt a férfit, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Azt mondták az izraeliek: láttátok-e azt a férfit, aki előállt? Azért állt elő, hogy gyalázza Izraelt. Ha valaki megölné, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, leányát is hozzáadná, és atyának házát szabaddá tenni Izraelben. Dávid megkérdezte a mellette álló embereket: mi történik azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? A nép pedig az előbbi beszéd szerint elmondta, hogy mire számíthat az az ember, aki megöli őt. Ebből a jól ismert történetből azt az epizódot ragadja meg a felolvasott bibliai igeszakasz, amikor Izrael népe és a filiszteusok népe egymással szemben csatasorban vonulnak fel. Egyik a völgynek innenső oldalán, a másik a völgynek a túlsó oldalán, és nem volt mit tenni Izraelnek, meg kellett küzdeni az ellenséggel. Az jutott ezzel kapcsolatosan eszembe, hogy az életben is vannak ilyen kikerülhetetlen harcok és küzdelmek. Fogalmazhatnék így is, hogy az élet maga egy harc, egy küzdelem. És szeretném, hogyha most ezt a gondolatot engednénk közel a mi szívünkhöz. Annyira igaz ez a kijelentés például az elmúlt rendszerre. Itt vannak az idősebb generációnak tagjai, akiknek szívében talán olyan elevenen élnek azok az emlékek, amikor óriási harc és küzdelem volt az alap élelmiszerek beszerzése. Amikor jegyeket kellett váltani, korán felkelni, sorokat kiállni, lögdösödni talán, és annyi minden volt, amit mégsem lehetett így beszerezni, hanem sok esetben pult alatt megkapni, amikor egyik kéz adta a másiknak. Vagy gondoljunk bele, hogy mekkora harc és küzdelem volt elfogadni, hogy mindaz, ami valamikor magántulajdon volt, azt államosították. Azt elvette az állam. Amit generációkon keresztül őseink megőriztek, megmunkáltak, azt egyik pillanatról a másikra elvette az állam, és rátette a kezét. Nem beszélhetek erről úgy, hogy ne említsem meg a hostátiakat, akik ugyanezt élték és tapasztalták meg. Hogy ez volt életüknek nagyobb része, hogy megmunkálom mindazt, amit a föld ad, kiviszem a piacra, eladom, ez a mindennapi megélhetésem, és aztán egyik pillanatról a másikra kilakoltatnak, lebontják azt a házat, és betuszkolnak egy két vagy három szobás tömbházlakásba. Milyen óriási harc és küzdelem volt ezt elfogadni. Sokan nem is tudták, hanem ebbe betegedtek bele, vagy ebbe haltak bele. Aztán úgy gondolom, testvéreim, hogy óriási harc és küzdelem volt elfogadni azt is, amit így neveztek, hogy városrendezés vagy falurombolás. Erdélyi városokba bizonyos személyek bejöhettek, mások viszont nem. Vagy úgy elgondolták a falurombolást, hogy az, ami a szülőfalun volt, az, ahova ezer szál köt, azt most egyik pillanatról a másikra a földdel teszik egyenlővé. Már nem mehetek oda-vissza, már nem élhetem meg azokban az utcákban azokat az élményeket, amelyek jelen vannak az életemben, nem találkozhatom azokkal az emberekkel, mert egyszerűen le fogják rombolni. Meg gondoljunk bele, hogy mekkora küzdelem és harc volt, amit így nevezünk, hogy agymosás. Amikor megpróbálták eltüntetni az embereknek még szívéből is azt, hogy van egy Isten, és kaphatom tőle a hitnek ajándékát. Próbálták kimosni a szónak pozitív értelmében a vallásosságot, a hitet, a szentírást, a vele való Istennel való élő közösséget. De ha még tovább lépünk, akkor a változás szele is annyi küzdelmet és harcot hozott magával. Munkahelyek szűntek meg, és kérdés volt, hogy itthon maradjak, keresek munkahelyet, ideje korán menjek nyugdíjba vagy betegnyugdíjba, én magam menjek külföldre, családtagjaim maradjanak itt, talán akkor megszűnnek a családi kötelékek, felbomlik talán az a család vagy a házasság, vagy ne csak én menjek ki, hanem menjen az egész család. És akkor éljünk máshol, és boldoguljunk más országban. Meg milyen óriási harc küzdelem volt az is, amikor a gazdasági válság ütötte fel a fejét az országunkban. Sokan voltak, akik már ősz elején azt számolgatták, hogy hogyan fogják majd kifizetni az óriási téli számlát. Mennyire kell szorosan meghúzni a nadrágszíjat, hogy a széle üsse a hosszát. Óriási küzdelem és harc volt az is, amikor naponként talán szembesülünk azzal, hogy kisebbségben élünk. És nem lehet ezt letagadni. Mert szinte naponként szembesülünk ezzel. Góliátok és filiszteusok vannak velünk szemben. De úgy gondolom, testvéreim, hogy nem csupán külső körülményeinkben tapasztaljuk meg, hogy küzdelem az élet, hanem annyiszor belül a lelkünkben is. Amikor például a hit és a hitetlenség összecsap, érdemes tisztességesen, becsületesen élni? Érdemes nekem az Isten jóságához és értékeihez ragaszkodni? Hát a másik többre viszi.
hát a másik jóval előrébb haladt. Vagy annyiszor harc és küzdelem, amikor azt láthatjuk, hogy a világ megpróbál egy kaptafára felhúzni bennünket. Így nevezzük ezt, hogy globalizáció. Amikor elmegyünk bizonyos helyekre, üzletekbe, és mindenhol ugyanazt látjuk, ugyanazt a terméket, ugyanazokon a polcokon, okos telefonok, okos autók, okos számítógépek jelennek meg, így akarnak bennünket butítani, egy kaptafára felhúzni, mert így könnyedebben lehet manipulálni és vezetni az embereket úgy, hogy észre sem veszik. Vagy mekkora harc és küzdelem az is, amikor megpróbálok maradni önmagamban annak, akinek az Úristen engem megteremtett, akinek megálmodott, hogy ne deformálódjon a belső lelki világom. Csóri Sándor mondja, hogy ha valaki önként vagy észrevétlenül lemond egyéniségéről, hiába várja, hogy holnap csodák történjenek vele, mert ami megtörténik, az már nem vele történik meg. Már nem a régi önmagammal, hanem egy torzult, átformált egyénnel történik meg, és elveszi csoda ízét. Ha engedjük, hogy a világ deformálja lelkünket, már nem velünk történik meg, hanem azzal a másik lényel, ami ilyen módon sodródik az Úristentől, és ez elveszíti a csoda ízét. Harc és küzdelem az is, testvéreim, amikor céljainkat, vágyainkat Isten eszközével, vagy az ördög, a sátán eszközével akarjuk elérni. Mondják manapság, hogy nem lehet Isten gondolata szerint élni ebben a világban. Valóban nagyon nehéz. És valóban óriási harc és küzdelem. Hogy miközben másokat látok előre jutni földi síkon, aközben talán én maradok egy helyben, és nem jutok előrébb. És talán nem adatik meg az a lehetőség, amit pedig emberileg elgondoltam. Harc és küzdelem. Mint ahogy az is, amikor önmagam halálával és mások elvesztésével kell szembesülni. Mérlegre tétetik az életünk, és annyira nem mindegy, hogyan állunk meg. Úgy, mint akik ismerik ezt az atyát, hadd mondjam így, úgy, mint akiknek szívében, lámpásában van olaj, vagy úgy, mint akiknek már rég nincs, és már rég nem ég az a tűz, ami valamikor megvolt. Harc és küzdelem. Az ifi táborban is erről beszélgettünk a fiatalokkal. Higgyétek el, annyiféle küzdelem van bennük is, ami talán nem vallanak be se maguknak, nem mernek elmondani se szüleiknek, se barátaiknak. Harc, küzdelem elfogadni önmagamat. Olyannak, amilyen vagyok. Olyannak, amilyen az Isten megteremtett. Lelkisíkon, de testisíkon is hányszor próbáljuk átfesteni magunkat, átdeformálni, különféle műtéteket végezni, mert nem vagyok megelégedve vagy az arcommal, vagy a fülemmel, vagy az orrommal, hogy ne beszéljek a lelki értékekről. Harc és küzdelem elfogadtatni önmagamat másokkal úgy, hogy ne kössek kompromisszumot, hogy maradjak meg annak, akinek az Isten megálmodott. Ha pedig ennek nyomán mégis kicsúfolnak, kivetnek egy közösségből, akkor vállaljam ennek a kockázatát. Hányszor adjuk be derekunkat csak azért, hogy tartozhassak ahhoz a bizonyos közösséghez. Lehet, hogy nem ért egyet az Isten értékeivel, de legalább tartozom egy közösséghez. Milyen óriási harc és küzdelem, testvéreim, naponként szembesülni vétkeinkkel. Nem minden nap tudom én ezt megtenni. Nem minden nap. Eltelnek talán napok és hetek, hogy nem akarok szembenézni, hogy mennyire önző, mennyire anyagias, mennyire hiú, vagy büszke voltam bizonyos helyzetekbe. Megpróbáltam én mást játszani, de belül éreztem, hogy ezt meg kellett volna vallani, le kellett volna tenni az Isten kezébe, és engedni, hogy lelke által átformáljon. És nem tettem. és nem szembesültem. Az egyik sereg a völgynek innes oldalán, a másik pedig a túlsó oldalon. És mindig ez a kettő a mi életünkben összecsap. És olyan jó, ami valóban úgy vagyunk az Isten táborában, hogy távlataiban tudjuk, mi leszünk a győztesek. Pillanatnyilag talán azt érzed, hogy a vesztes csapatban vagy, mert ott vannak a csalódások, a félelme és az aggodalmak. De távlataiban, amikor meg kell állni az Isten előtt, akkor győztesként fogad magához, és ölel bennünket. A másik gondolat, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy megjelenik ebben a történetben egy Góliát nevezetű harcos. Le van írva részletesen ennek a harcosnak a termete, az öltözete, a fegyverzete, hogy hogyan van felöltözve. Több mint 3 méter magas ez az óriás, több mint 60 kiló a fegyverzete, a dárdája hegyének vége 7 kilogrammnyi. Annyira nehéz, hogy külön fegyverhordozója van. Mit jelképez Góliátnak az alakja, amikor így részletesen, számszerűen leírja azokat a hatalmas számokat, amelyek itt megjelennek ebben a történetben? Úgy gondolom, hogy elsősorban az ember feletti küzdelemnek és akadálynak a szimbóluma. Az ember feletti küzdelemnek. Amikor olyasmivel szembesülsz, amivel kapcsolatosan érzed, hogy kevés az erőd, az egészséged, az eszed, a bölcsességed, az ügyességed. Amikor olyasmivel szembesülsz, amivel kapcsolatosan érzed, hogy nem lesz elég az erőd. Nem tudsz azzal megküzdeni. Feltevődik bennünk a kérdés, testvéreim, hogy miért adja az Úristen ezeket a Góliát méretű küzdelmeket és harcokat az életünkben? Miért adja? Nem egy kis megfázás, hanem olyan egészségügyi probléma, amely az életet veszélyezteti. Például a rák. Vagy nem egy-két lejes adósság, hanem olyan, amelynek nyomán talán bekövetkezik a kilakoltatás, és amelynek keserű ízét tapasztalom én, és tapasztalják a körülöttem lévők is. Miért hozza az Úristen ezeket a Góliát méretű problémákat? Most tudjátok, nagyon gyakran éppen azért, mert amíg a magad erejéből fakadóan valamit meg tudsz oldani, magad ügyességével, eszességével, az anyagiakkal, addig hajlamosak vagyunk felfuvalkodni, és nagynak gondolni magunkat, és önmagunkban bízni. Ha nincsenek rémisztő hírek, ha nincsenek ilyen Góliát méretű problémák, akkor nagynak gondoljuk magunkat. A bűnös létünkhöz hozzátartozik ez. Függetlenítjük magunkat az Istentől. Már nem kell. Megoldom én ezt egyedül. Van hozzá eszem, ügyességem. És végig lehet így élni az életet. De mindig jön talán egy olyan pont, amikor hozza. Hozza az Isten azt a nagy problémát. Olvastam valamikor egy anekdótát, amely arról szól, hogy a harangozó felment a templom tornyába, nem volt még kötél egészen a földig, fel kellett menni a legfelső toronyba, és amikor az utolsó lépcsőfokra már fel akart volna lépni, akkor megcsúszott. És miközben zuhant lefele, gyorsan elkezdett imádkozni. Istenem, segíts meg, hogyha van lehetőség, akkor valamiben belekapaszkodjak, és ne törjem össze magam a földön. És hirtelen meglátott egy kötelet, hirtelen azt megfogta, és valamiképpen visszatudott lendülni a lépcsőre. És amikor az ijegységtől izzadó arcát megtörölte, utána így folytatta az imádságát, hogy köszönöm Istenem, most már egyedül is elboldogulok. Hányszor vagyunk ilyenek? Ég a ház, nagy a baj, megyek az Istenhez. De amikor már kezd rendeződni életem sora, akkor függetlenítjük, már nem kell lesz. Most már megoldom egyedül is. Most már elég az én erőm. Sokszor ezért hozza testvéreim az ilyen küzdelmeket. Vannak harcok, amivel úgy érezzük, egyedül meg tudunk küzdeni. De vannak ilyen Góliát méretű harcok, amikor a természetes képességünk nem elég. És ezért hozza az Isten, hogy újból tapasztald meg áldását, Újból tapasztald meg azt, hogy nélküle senki és semmi vagy, por, hamu, kicsi. Harmadszor ebben a történetben nagyon szépen megjelenik a hűségesen betöltött feladatnak a képe. Dávid ebben a történetben nem csupán Góliáttal kell megküzdjön, hanem hadd fogalmazzak így, hogy önmagával is. Most visszamegyünk a történet elejére. Nem a harctéren vagyunk jelen pillanatban, hanem ott Betlehemben. És az édesapja Isai arra kéri Dávidot, hogy menjen ki a harctére a testvéreihez, vigyen elemózsiát, ételt nekik, és hozzon róluk hírt. És annyi mindennel meg kell küzdjön itt Dávid. Meg kell küzdjön azzal, hogy kimozduljak. Kimozduljak abból a kényelmi komfortból, kényelmi zónából, amiben voltam. És a kimozdulás az mindig nagyon nehéz. Mózesnek is nehéz volt, mert nem tudta, hogy hova. Ábrahámnak is nehéz volt. És tapasztalom magam életén most, hogy félelmek vannak bennem, és nekem is nehéz innen 3 év után kimozdulni, és elmenni. Meg kell küzdenie önmagával. Olyan módon is, hogy annyiféle kifogás az, annyiféle kibúvó az, amit mondhatott volna. Egyfelől mondhatta volna azt, hogy nekem őrizni kell a nyájat. Pásztorként dolgozom, nem merem rábízni másra. Én voltam az, aki őriztem a farkasoktól, meg attól, hogy valamiféle szakadékban ne hújjon bele. Hát nem megyek, hanem maradok egy helyben. Vagy amikor már kint van a harctéren, találkozik egy katonával, egy fegyver őrzővel, és azt mondja neki, hogy őrizzed a holmikat, az ételt, én kimegyek a harctérre. De folytatódhatott volna így a forgatókönyv, hogy itt van ez az étel, ez az elemózsia, add át a testvéreimnek, nem kockáztatom az életemet, hogy kimenjek a csatarendbe, hanem visszamegyek otthonra. Visszamegyek haza. Harmadsorban pedig, amikor találkozik a testvéreivel, akkor elkezdenek ércelődni vele. Elkezdik csúfolni, hogy miért jöttél, hogy megnézd ezt a harcot? Hogy itt társd a szádat? És megsértődhetett volna Dávid. És mondhatta volna azt, hogy ahelyett, hogy megköszönné, hogy itt vagyok, hogy hozok elemózsiát, hogy hírt viszek róluk édesapámnak, ehelyett elkezdene sértegetni. Talán említettem már ezt, hogy a sértődöttséget mindig képszerűen úgy tudom elképzelni, mint amikor a lelkünk falán ott van egy rés. Hogy az Úristen tölti belénk az áldásait, de mivel mi megsértődtünk, és a sértődöttségnek a része ott van lelkünk falán, ezért ezek kifolynak. Hiába tölti az Isten, mivel én megsértettem, mivel az én szívemet ilyen módon megbántották, ezért folynak ki ezek az áldások. Mégis miért tudott ezeken felülemelkedni Dávid? Azért, testvéreim, mert egyfelől a földi atya küldte, másfelől pedig érzi, hogy a mennyei atya. Mondhatnám így is, hogy felülről és belülről vezetett volt. Ezért nem immelámmal, tessék-lássék módon végezte el a feladatát. Ezért nem olyan módon, hogy akkor valamennyit beleteszek, hanem ezért túl tudott tekinteni azokon a kifogásokon, a sértődöttségen, és egyedül arra az Istenre, arra a küldő atyára tekinteni, aki őt erre a feladatra elhívta. Úgy gondolom, testvéreim, hogy mindig óriási harc, hogy ne azokra tekintsek elsősorban, és ne azok vezéreljenek, akik talán lehúznának, akik talán rossz irányba sodornák az életemet, akikre azt mondanám, hogy nem is igazi hívők, hanem mindig a küldő atyára. Belülről és felülről vezetett emberként másképp tudjuk megharcolni küzdelmeinket. Ezzel kapcsolatosan az istentisztelet végén, illetve a prédikáció végén majd egy történetet szeretnék felolvasni, és majd azzal zárni. De nézzük meg, hogy még mivel kellett megküzdjön Dávid. Meg kellett küzdjön Saul királlyal is. Mert nem akarja, hogy harcba menjen. Mert csak azt látja, ami a szeme előtt van. Hogy egy fiatal, pirosposgás gyermek, nincs harcedzettsége, nincs tapasztalata, és egy Góliát nevezetű harcossal szeretne megharcolni. És megküzd Dávid Saul királlyal is. Olyan módon, hogy bölcsen válaszol. Azt válaszolja, hogy a te szolgádat az Úristen a múltban már formálta. A múltban már sok minden előkészített. Mert a pásztori életmódhoz hozzátartozik az, hogy csendben van, sok ideig csendben. Vagy egyedül, vagy másodmagával, de ebben a csendben van lehetősége sok ideig az Istennel lenni, és az Isten értékeiből, szavából táplálkozni. Másfelől pedig egy ilyen pásztor mindig érzi magán a felelősséget, hogy nagy felelősséget hordozok, hogy nagyon nagy az a nyáj, akit őriznem kell. Az én felelősségem, hogy dús legelőre, bővízű forrásra vigyem. Az én felelősségem, hogy minden egyes bárány megmaradjon, és egyre inkább növekedjen. Felelősséget hordoz. És tudjátok, nagyon gyakran azokra az ifisekre merek bízni valamilyen feladatot, akik már dolgoznak, vagy legalább nyaranként munkát vállalnak. Mert látom az életükben, hogy másképp veszik magukhoz ezeket a feladatokat. Kisebbeket nyilván, de azokat lelkiismeretesen és hűségesen töltik be. Mert már a múltban átélték, hogy pontosan hétre kell bemennem, hogy hűségesen kell betöltenem, el kell számolnom azzal, amit tettem, mert ha nem, akkor talán kockáztatom, hogy kidobnak, vagy levágják a fizetésemet. Ilyen módon készít az Úristen. Amikor azt érzed, hogy holt időszakban vagy, amikor úgy érzed, hogy száraz az időszak, nem szól az Isten, akkor talán nagyon gyakran ez annak az időszaka, nem a magam gondolatát mondom, a legutóbbi házi bibliórán mondta ezt valaki, akkor ez annak a jele talán, hogy felkészülési időszakban tart az Isten. Mondhatnám így is, hogy vihar előtti csend. Most csend van, most talán nem hallod az Isten szavát, de épp ebben a csendben készülhetsz fel, majd arra a harcra, ami a jövőben be fog következni. És utolsó gondolatként még azt is megemlíteném, hogy Dávid azzal is meg kellett harcoljon, hogy ne váljék képmutatóvá és álszenté. Mire gondolok? Arra gondolok, testvéreim, hogy miután Dávid érzi, hogy neki kell megharcolni a Góliáttal, ő az a személy, akit az Úristen erre a feladatra kiválasztott, akkor meghallja, hogy anyagi juttatásban is lesz része. Ővé lesz a királynak a gyermeke, a leánya, anyagilag is támogatják, családját pedig felmentik a szolgálat alól. És nézzük meg, hogy Dávid visszakérdez. Valóban nekem adja a leányát? Valóban anyagi juttatásban lesz részem? Valóban a családomat fölmentik a szolgálat alól? És akkor válaszolják, hogy igen, így lesz. Tudjátok, mi nagyon gyakran képmutatóskodunk, és azt mondjuk, hogy jaj, csak a lelki. Csak a lelki. A testi egyáltalán nem. Pedig alapszükséglet. Pedig adja az Úristen áldásképpen azt is. És mi annyiszor álszenteskedünk. És azt mondjuk, hogy jaj, engem ez nem érdekel. Nyilván a sorrend a fontos. Dávid először belülről és felülről kapja az elhivatást, neki indul a feladatnak, és közben hallja, hogy az Úristen ilyen módon, anyagi síkon is megjutalmazza őt. És mi nagyon gyakran azt mondjuk, hogy jaj, csak az egyik. A sorrend a fontos. Keressétek először Isten országát, mondja a hegyi beszédben Jézus Krisztus, és minden egyéb megadatik nektek. És azt is kész megadni, ami számunkra. Azért szeretem ezt a történetet, mert nagyon emberi. Mert az isteni és az emberi sík ilyen módon összekapcsolódik. És mi nagyon gyakran egyiket kijátszuk a másik ellen. Hogy a világ. És a világ csak rossz, és a világ csak bűnös, és hogy csak rossz dolgok vannak. Pedig az Úristen éppen ebben a világban akar megtartani. És ebben a világban akar önmagára mutatni. Mert van sok olyan dolog ebben a világban, amit az Úristen megteremtett, és ami megmaradt annak, aminek ő azt megteremtette. És mi nagyon gyakran a kettőt kijátsszuk egymás ellen. Ezzel is meg kellett harcolni a Dávid, hogy ne váljék képmutatóvá, hogy ne váljék álszenté, hanem visszakérdez. És ez is megmozgatja őt. És nyilván addig van rendben minden, amíg az anyagi nem ferdíti el a lelkit. Nem lesz a lelkének a kárára. Harc és küzdelem, ami Dávid szívében és ami Dávid környezetében jelen volt. Ott vannak ezek a harcok és küzdelmek a mi életünkben is. És úgy, ahogy említettem, Dávid azért tudta elvégezni ezt a küldetését, mert belülről fakadt, mert felülről kapta, mert abban a csendben csak az Istenre figyelt. És annak ellenére, hogy kifogásokat mondhatott volna, annak ellenére, hogy a testvérei élcelődtek, mégsem húzta ezt vissza őt. És nem mondta azt, hogy akkor én nem harcolok meg Góliáttal. Mennyire másképp alakult volna ez a történet, ha Dávid megfutamodik. És nem futamodott meg ezért, mert elsősorban a küldő úrra tekintett. És nagyon sokan talán azért maradoznak el a templomból, mert nem a küldő úrra is az Istenre tekintenek, hanem személyekre. Hogy elsősorban nem keresztényeket kell nekünk követni, hanem Krisztust. És ha mi arra tekintünk, hogy a szomszéd ezt meg amaz csinálja Isten tiszteleten, ilyen meg olyan módon él, akkor nyilván, hogy elmaradozunk ilyen módon az Isten tiszteletről. Azt említettem, testvéreim, hogy egy történettel fogom zárni ezt a prédikációt. Nem szeretnék semmiféle magyarázatot hozzáfűzni, úgy gondolom, hogy önmagát magyarázza ez a történet. Egy hölgy odament a lelkipásztorához, és azt mondta, többet nem fogok gyülekezetbe járni. Mire a lelkipásztor? Szabad kérdeznem, hogy miért? Erre ő így felelt. Látok embereket a mobiltelefonjukon üzenetgetni és irogatni a szolgálat alatt. Másokat pletykálkodni, vagy egyszerűen csak helytelenül élni. Vannak, akik elszundikálnak, és vannak, akik engem bámulnak. Ezek mindannyian csak képmutatók. Elég volt. A lelkipásztor ezt tanácsolta. Ne hagyja, hogy az határozza meg az Istennel való kapcsolatát, hogy mások hogyan viszonyulnak ő hozzá. Határozza meg inkább az, hogy ön mennyire összpontosított Istenre. Megkérhetem, hogy tegyen meg nekem valamit, mielőtt még meghozná a végleges döntést? Kérdezte a lelkipásztor. Persze, mi lenne az? Válaszolta az asszony. Kérem, mondta a pásztor, vegyen egy pohár vizet, és sétáljon körbe a gyülekezetben kétszer, anélkül, hogy egy cseppet is kilőttyintene belőle. A hölgy válaszolt, rendben, ezt meg tudom tenni. Kiment, fogott egy pohár vizet, és kétszer körbe sétált vele a gyülekezetben, majd visszajött, és büszkén felelte, megtettem. A pásztor ezek után ezeket a kérdéseket kérdezte tőle. Látott valakit a telefonján játszani? Látott valakit pletykálkodni? Volt valaki, aki helytelenül viselkedett? Látott valakit aludni? A válasz ez volt. Nem láttam semmi ilyet, mert annyira összpontosítottam erre a pohár vízre, hogy ne lőttyenjen ki a víz belőle. A pásztor ezt mondta neki. Amikor a gyülekezetbe jön, ugyanígy kellene összpontosítania Istenre, hogy ne essen el. Ezért mondta Jézus, köves engem, és nem azt mondta, köves keresztényeket. Ne hagyja, hogy az határozza meg az Istennel való kapcsolatát, hogy mások hogyan viszonyulnak ő hozzá, határozza még inkább az, hogy ön mennyire összpontosított Istenre. A 460. számú énekünkkel válaszoljunk az ígére. A 460. énekünk első versét énekeljük. Ne csüggedj el, kicsinsereg!
Ne csüggedj
Köszönjük neked, Istenünk, a te őszinteségedet, amellyel felkészítesz bennünket a harcra. Nem azzal áltatsz, hogy szép és minden tekintetben zavartalan lesz a mi életünk, sétakocsikázás, napfénybe való fürdőzés, hanem elmondod azt, hogy a hívő élet bizony harc és küzdelem. Küzdelem a külső körülményekkel. Nehéz volt a múlt rendszer, nehéz volt a változó világ, nehéz alkalmazkodni, megtalálni helyünket, és ott van a küzdelem a mi szívünkben, lelkünkben is, a jó és a rossz, a hit és a hitetlenség, a szeretet és a szeretetlenség között. Segíts bennünket, te állj mellettünk, és te erősíts meg, hogy tudjunk ezekben a harcokban győzedelmeskedni. Vagy ha sebeket kapunk, ha néha csatákat veszítünk, akkor ezekből tudjunk újból talpra állni. Áldunk téged azért, Istenünk, hogy akkor, amikor természetes erőnkből fakadóan tudjuk elrendezni a mi dolgainkat, és megszokjuk azt, hogy megy ez nekünk, és úrrá lesz rajtunk a túlzott magabiztosság vagy önteltség, akkor elénkbe hozod a Góliátokat. Elénkbe hozod az emberileg leküzdhetetlen akadályokat, azért, hogy ismét alázatot tanuljunk, és azért, hogy újból oda meneküljünk te hozzád, eléd boruljunk, és azért, hogy téged kérünk arra, hogy te tarts meg, és te segíts meg bennünket. Bocsáss meg, hogy ezt a harcot is annyiszor kell újra küzdenünk, mert akkor, amikor megint szilárd talajt érzünk a lábunk alatt, akkor újból felfúvalkodunk. Áldunk téged Dávidnak szép példájáért, amikor a fentről elfogadott feladatot olyan hűséggel töltötte be, amikor belülről a hit, a lelkiismeretesség és a szeretet vezérelte. Annyiszor találhatott volna kifogásokat, annyiszor visszafordulhatott volna, elmenekülhetett volna veszélyektől, de mivel érezte, hogy földi atya és mennyei atya bízta reá, ezért lelkiismeretesen tette a dolgát, hogy így töltse be azt. Te látod, Istenünk, hogy sokszor mi másokra tekintünk, és azok lehúznak, és azok miatt talán nem jövünk a veled való közösségbe. Köszönjük Dávidnak példáját, ahogyan bölcsen tudott válaszolni Saul királynak. Őt a csendben az Úristen már készítette, felelősséget tudott vállalni, és azt a felelősséget magára is tudta venni. Azért, hogy mindaz, amivel szembesülni kell, azt nem egyedül, hanem veled tette meg. És köszönjük azt is, Istenünk, hogy nem vált képmutatóvá álszenté Dávid, hanem ugyanakkor elindult a hitnek útján, és kapta a fizikai jót, az anyagi áldást, és ez is megérintette az ő szívét, és ezáltal is azt az örömöt és elégtételt tapasztalta meg, ami tőled jön. Köszönjük, Istenünk, hogy minden jó tőled van, a testi és a lelki is. Attól, hogy ne játsszuk ki egyiket a másik ellen, hanem a sorrend maradjon meg. Keresünk először téged, a te akaratodat, a te igazságodat, és akkor hisszük, Istenünk, hogy minden egyebet megadsz nekünk. Légy velünk, Istenünk, hétköznapi küzdelmeinkben, harcainkban, attól, hogy valóban mellettet tudjunk dönteni, attól, hogy amikor megbotlik a hitünk, amikor úgy érezzük, hogy talán vesztes csapatban állunk, akkor mindig a te világosságodban meneküljünk, és ebben a távlatban vegyük észre, hogy az útnak a végén hozzád érkezünk meg, hozzád, akit ismerünk, aki bennünket elfogadtál, és Jézus Krisztusban megváltottál. Ő érette kérünk, hallgass meg csendes imádságunk szavát is. Amen.
Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatott fohászunkat. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ebben a hónapban külön adományokat fogadunk el a szeretett szolgálati persejbe, a telefonos szeretett szolgálat javára, hátrányos helyzetű gyerekek számára szerveznek nyári táborozást, és erre fogadnak el tőlünk is külön adományokat. Ezt figyelembe véve adakozzunk. Hirdetem, hogy megjött az Üzenet és Református Család című folyóirat, akik megrendelték, azok hátul az asztalnál átvehetik. Ugyanakkor azt is örömmel hirdetjük, hogy szeptember 15-én szombaton hitmélyítő csendes napot tartunk, amely 10 órakor kezdődik, és 7 órakor fog befejeződni. Áhítatottat Viski János előadást fogunk hallani Somogyi Imrétől, melynek címe Krisztus fogságában szabadon. Délután Boros Lajos fog előadást tartani, Rácsok mögött szabadon a címe. Neki megjelent egy könyve is ugyanezzel a címmel. A Hárul zenekar fog bizonyságot tenni délután, Isten tisztelet keretén belül, amikor is az evangelizációs Isten tiszteleten, amely 6 órakor kezdődik, Bódis Miklós fog hátszegi lelkipásztor közöttünk szolgálni. Hívogassunk másokat is erre az alkalomra, szóljunk, hogy minél többen gazdagodjunk ezáltal is. Örömmel hirdetem, hogy most keresztelésre kerül sor, Fodor Franciska Mária keresztelésére. Erre készülve a 255. számú énekünket énekeljük. A 255. számú énekünknek első két versét. Ó, örök Isten, ki Atyánk vagy nékünk.
Versenyben a következőképpen. osztályt nem vén Jézus szóra nekik mondta: nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenni azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, hadd üssek meg egy kicsit személyes, családias hangot ennek a szolgálatnak az elején, mert hogy egy kicsit ilyen nosztalgikus keresztelőre kerül most sor, lévén, hogy visei gyökerekkel rendelkezik ez a kislány, azon túl, hogy mexikói gyökerekkel is ilyen vegyes lett ez a világ mostanában körülöttünk. Annak idején keresztelendő kislány dét szüleit kísérhettem el életük utolsó szakaszán, aztán a nagyszüleit eskedhettem Visában, majd az édesanyját kereszteltem Visában jó 30 évvel ezelőtt, és immáron most már a második gyermeket keresztelhettem ebben a családban. Ime így fonódnak össze a nemzedékek egymás után. Különös az, ahogyan Isten is hasonlóképpen gondolta el, és hagyott nyomot az Ószövetségben arra nézve, hogy a nemzedékek sorakozzanak egymás után, töltsék be ezt a földet, de úgy, hogy Isten mindig a szívére kötötte éppen annak az embernek, vagy éppen annak a generációnak, amelyikkel beszél, hogy féljék az Urat, ugye ahogy olvassuk ezt Mózes könyvében sok helyen, vagy ahogy olvassuk a prófétáknál is, például a Jeremiásnál, hogy féljék az Urat, hogy jó legyen dolguk nekik, az ő fiaiknak, és a fiaik fiainak is ő után. Mi sem mondhatunk egyebet, mint hogy féljétek az Urat. Ti, akikre rábízta Isten ezt a gyermeket. Azért, hogy jó legyen dolgotok. Nektek is, és a ti gyermekeiteknek, és azok utódainak is. Mert Isten nem csak egy-egy nemzedéket lát maga előtt, hanem ő a nemzedékek hosszú sorát látja maga előtt, és szeretné, hogy azt az áldást, amit ráad egy-egy generációra, azt tovább adja az a nemzedék az utána jövő nemzedékek tagjainak. Mi is azért szolgáltatjuk ki a keresztséget a kislány részére, hogy elpecsételtessék Jézus Krisztusnak. És ezt a lelki pecsétet úgy hordozza magán, hogy majd látható legyen ebben a világban, hogy neki mennyei édesatya is van. És Jézus Krisztusban megváltója is van, aki letörli az ő bűneit is, és aki befogadja őt az ő megtartó Isteni szövetségébe. A keresztség kiszolgáltatásakor ígéret fogadalom is elhangzik arra nézve, hogy a megkeresztelendő gyermeket mi az előtte járó generációk tagjai, elsősorban a szülők, keresztülők úgy nevelik, neveltetik, hogy aztán önálló hitre jutva ő is élő bizonyság legyen arról a Krisztusról, akinek a pecsétjét magára vesz a keresztségbe. Mi ezt kívánjuk egy kisgyermek életére nézve, hogy az ő nővérkéjéhez hasonlóan ő maga is viselője legyen annak a krisztusi bélyegnek, amelyik letörölhetetlenül bizonyítja, hogy kihez tartozik. Amen. És mielőtt a terességet kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előttükbe, melyekre feleljetek meg hallgatók. Szóval fennálló hallgatók. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszent Egyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevetett hitéről ő maga önként tegye vallást a gyülekezetén? Ígéritek-e ezt? Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélő eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszen az egyetemes keresztény Anyaszent Egyháza, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek imádkozni a kisgyermek életéért. Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy Te vagy az élet forrás. Köszönjük, hogy Te ajándékoztad elsősorban az ő családjának, de a megváltottak nagy seregének is ezt a kisgyermeket. Köszönjük hálaadással, hogy meg akarod pecsételni az életét a keresztség által, hogy tudja mindig ő maga is, mikor felnövekszik, hogy kihez tartozik, hogy kinek a nevét hordozza. Segítsd őt, hogy Krisztusi életet tudjon élni. Őrizd meg őt az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, hadd legyen felnövekvő és kibontakozó életével örömére mindazoknak, akiknek ajándékozta őt. Amen.
Francesca, Mária, keresztelveként téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten megtartó közössége legyen a kisgyermekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig.
Amen.
Foglaljunk helyet, kedves testvérek! És kimenete előtt zárójelket fogunk énekelni, azonban még mielőtt énekelnünk, egy rövid hirdetést szeretnék közölni. A naptár előírása szerint ma az egy hétre lenne az új kenyéri úrvacsorosztás, de több oknál fogva egy héttel később fogjuk most halasztani a újkedvű vacsorát, tehát szeptember első vasárnapján, szeptember másodikán fogjuk kiosztani, úgyhogy ne legyen tévedésben senki, nem a ránk következő hét lesz a nagy hét, hanem az azutáni nagy hét lesz a fűbánati nagy hét. Ránk következő hét, tudjuk, a kolozsvári magyar napot, a sokkal eljárnak, részt vesznek a programokon, és ez is bizonyára az alatt is fokozna a bűnbánati heti jelenlétben. Ugyanakkor már említette a barátom és testvérem, hogy nehéz lesz neki elköszönni, de eljön az ideje. Már az egy hétre a búcsú szolgálatára kerül sor, remélem, hogy sokkal leszünk, részt veszünk majd az ő szolgálatán, elköszönni Isten szeretnék. Szent Jézus 26-án lesz, és ha Isten értett minket, akkor szeptember 2-án, amikor majd az új kerület úrvacsora is zajlik, akkor már az új segédlelkészt fogjuk köszönteni a gyülekezetünk közösségében, Lőrinc Ágostól. Amen. Énekeljük hát most kimenetel előtt, zárjunk meg külön a 255-ös ének harmadik és negyedik versét. A harmadik vers itt kezdődik. Isten lélek, te örök fényesség.